Beszéltünk már a barátságról ma, és mondtad, hogy amikor a csaló közből átkerültetek, akkor azért neked fájt az, hogy ott kellett hagyni a barátaidat. Ezt akkor akartam megkérdezni, és fel is írtam ide a papíromra. Sok barátod van?
Hát barátból nem lehet sokat tartani. Ugye ez is egy érdekes kifejezés. De hát vannak néhány ember, akivel én egyébként... Hát akik egyrészt tehát megengedték azt, hogy én a bizalmukba férkőzem, és akikkel szemben, akikben én megbízom. Tehát vannak ilyen emberek, nem sok egyébként. De az a klasszikus barátság, amit ugye az ember, tehát ilyen gyermekként, vagy ilyen fiatal serdülőként úgy elképzel, hát nem tudom, hogy olyan van-e, vagy érdemes-e olyat keresni.
Akkor a gyerekkorban nincsenek, ugye?
Hát én elszakadtam a gyermekkoromnak a helyszíneitől. Tehát akár a Csallóköztől, akár Komáromtól, akár a szilicei fennsíktól. És ugye mivel debreceni vagyok, és hát a munkám is ide köt, tehát mi ritkán, tehát évente egy-két alkalommal, de nem sokkal többször, tehát tudtam meglátogatni ezeket a helyeket, és hát barátságot ápolni, vagy ahhoz, hogy tehát egy másik embert barátomnak mondjak, tehát egy régi barátra gondolok most, aki valaha barátom volt, és ezt megtartani, nem nagyon van erre lehetőség. Én soha nem voltam tehát jó levélíró, és ezeknek a e-mailes, tehát elektronikus levelezésnek én ezért is örülök, mert tehát azokat a formákat, amiket egy írott levél esetében tehát illik betartani. Mert azért mindig egy alkalom, tehát leülni, és akkor levelet írni. Én erre nem voltam alkalmas, tehát világéletemben.
Hobbi?
Hobbi?
Van?
Hát nem tudom. Nem tudom, mert... Tehát ugye most átfut a fejemben a Beatrice-nek ez a híres dal, ez a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, hogy ez a harmadik 8 órában, hogy... Ugye, mert nyilván a hobbit az ember ebbe a harmadik 8 órába gondolja bele szuszakolhatónak, nem tudom, hogy mit tudnék erre mondani. Hát erre csak ilyen közhelyes választ tudok adni, hát szeretek olvasgatni. Amíg tehettem és víz mellett éltem, addig. Hát igyekeztem sportolni is.
Mit?
Ugye, hát ezt kicsit szégyelve mondom, hát ennek már évekkel ezelőtt vége szakadt. Hát járogattunk itt a Tóth Árpádba futballozni, amíg szét nem esett a csapat. Ugye sorra megsérültek a csapattagok, és aztán nem kezdtük újra. Hát én kenúztam Komáromban, én szerettem a vízisportokat. Na de hát most próbálj meg Debrecenben kenúzni, vagy kajakozni. Tehát ez nem nagyon megy. Meg én is úgy, tehát a rendszeres sportolástól elszoktam. Tehát én ezt kicsit szégyelve mondom, de így történt.
Próbáltam egy kicsit felkészülni belőled. De te sem azok közé tartozol, akik bármilyen személyes információt mondjuk az interneten közöl. Viszont rengeteg tanulmányt találtam Polányiról, akinek a gondolkodás az élete valamiért nagyon nagy hatással volt rád, ugyanúgy, mint azt gondolom a Vajda Mihályé.
Ez a Polányi kapcsolat, ez egy érdekesen fejlődő dolog volt az én életemben. Ez ugye hát most akár egy, mondjuk egy ilyen tudományosnak mondható kapcsolat, ugye, hogy miképpen alakul ki, vagy mi az a dolog, ami fölkelti mondjuk az embernek az érdeklődését valaki más iránt. Most legyen az akár egy filozófus, legyen az akár egy énekes, vagy bárki egyebet mondhatnék, nagyon nehéz megmondani. Tehát nagyon nehéz kijelölni bármilyen régóta tartó dolognak a kezdetét. Tehát mi indította ezt el? Hát az én Polányival való megismerkedésem az annak volt köszönhető, hogy a Polányi Társaság gondozásában megjelent valamikor 1992 körül az Atlantis kiadó gondozásában egy kétkötetes tanulmánygyűjtemény, és nekem az a fiatal ember, aki rajta volt az első köteten, mert a másodikon már egy korosabb, tehát ilyen potrohosabb úr volt, na hát ez a fiatalkori kép, ez igen megfogott. ez egy ilyen nagyon szép arcú, értelmes fiatalember volt, és abban az időben, hát a magyarországi század előnek, és itt a 20. század elejére gondolok, ez a pezsgő szellemi klímája, az mindig is érdekelt. És én feltehetőleg a Polányit ehhez tudtam valamiképpen kapcsolni, és ennek köszönhetően áldoztam azt a pár száz forintot, és megvettem ezt a könyvet. Aztán sokáig ki sem nyitottam. És már akkor, amikor hát ugye PhD tanulmányokat folytattam, kezdtem alaposabban elmélyedni Polányiban, és úgy keveredtem én a Polányi Társaság házatájára, ahol befogadtak, tehát itt Fehér Mártát tudnám említeni, Gábor Évát, a társaság titkárát, és sok mindenbe segítettek. Tehát tanácsaikkal például, vagy számomra hozzá nem férhető irodalmat bocsátottak a rendelkezésemre. Másrésztről pedig, tehát fül és szemtanúja lehettem azoknak a műhelyvitáknak, amelyek ott a társaság szervezésében történtek. És hát ugye idővel hát az ember is kialakítja maga tudományos kapcsolatait. És akkor itt említeném meg, hogy Polányi ügyben én Gálboton professzor úrnak köszönhetek még sokat, de hát nem csak én, hanem tulajdonképpen az egész Polányi Társaság. Mert akkor itt Dióhéjban akkor Polányi Mihályról szólni kell, mert nem akárkiről van szó. És ahhoz, hogy a Polányi kutatás Magyarországon a rendszerváltozás idején a semmiből indult tulajdonképpen, hát ez a Polányi Mihály sajátos karakterének és gondolkodásának köszönhető, vagy az ezzel függ össze. Polányi nem volt hozzáférhető a közkönyvtárakban. A Polányi könyvek azok angol nyelven, meg német nyelven jelentek meg. Ezekből persze fordultak elő példányok, csak ezek zárolt példányok voltak. Polányi Mihály addig, amíg élt, nem tette a lábát Magyarországra már a kommunista éra idején, sőt, a Lukács archívum gondozásában jelent meg 1986-ban a Vezér Erzsébet szerkesztettem, Írástudó nemzedékek címmel egy kötet, ahol bemutatja, tehát a Polányi család azon tagjait, akik tehát ilyen rendkívüli kulturális teljesítményt mutattak fel a század első felében, a század derekán, és köztük Polányi Mihály is, hát neki híres volt a bátyja, a Polányi Károly, ő hát ilyen barátságosabb viszonyt alakított ki a rendszerváltozás előtti magyarországi világgal, vagy ott volt a Laura, a harmadik testvér, aki az első nők között volt Magyarországon, aki egyetemre járt, vagy Adolf, a kiváló nyelvtehetségű közgazdász. De hát engem ezek közül a Mihály fogott meg a maga filozófusi teljesítményével. A lényeg az, hogy Polányi Mihálytól nem jelent meg szöveg ebben a könyvben. Kép igen, szöveg nem, és egy olyan szűkszavú megjegyzés indokolta ezt, hogy az örökösök nem járultak hozzá, hogy Polányi Mihálytól szöveget fordítsanak le, és válogassanak be ebbe a kiadványban. Tehát ő nagyon karakán módon viszonyult, tehát ehhez a despotikus, totalitárius világhoz. És egy nagyon eredeti, hát filozófiát hozott létre, aminek a keretein belül mondhatnám azt, hogy igencsak gyümölcsözően sikerült értelmeznie mindazt, amit Kelet-Európában történt, és ennek köszönhetően ő nem lett úgy megtévesztve, mint nagyon sok tehát nyugat-európai értelmiségi, akiket ugye szokás társutasokként is nevezni, akik elvégezték azt a fajta propaganda tevékenységet, amire ugye szükség volt, hogy ennek a vasfüggöny mögötti világnak valamiféle emberarcát mutassák föl. Na hát a Polányi erre nem volt hajlandó, sőt, ők létrehoztak egy olyan mozgalmat, vagy társadalmi szervezetet, amelynek az aktivitása pontosan arra irányult, hogy világossá tegyék, hogy miképpen tévesztik meg a nyugati értelmiséget ezekkel a kommunisztikus eszmékkel. Úgyhogy ő nem volt népszerű, tehát itt a rendszerváltozás előtti Magyarországon, mondottam, a könyvei nem voltak hozzáférhetőek, a gondolatait nem lehetett diszkutálni. És akkor ugye eljött a rendszerváltozás, és sokan érezték azt, hogy ezt az adósságot, ezt valamiképpen, ezt le kell róni. Tehát Polányi Mihály előtt megalapították a Polányi Társaságot, ugye említettem Fehér Márta, Gábor Éva nevét, Békés Verát mondanám még, akik oszlopos tagjai ennek a Polányi Társaságnak, illetve akik ott bábáskodtak a társaság megalapításakor. Én nem voltam még itt tag, én később csöppentem ebbe a képbe a 90-es évek második felében. Létrejött a Polányi Társaság, és elindítottak egy lapot Polányi János címmel, ami az a tudományos fórum lett, ahol úgy közszemlére tétetik, hogy hol tart a magyarországi polányi kutatás, vagy hogy milyen irányból sikerül értelmezni gyümölcsözően Polányi Mihály gondolatait. A Polányán egyébként mind a mai napig létezik, egy nagyon színvonalas folyó, tudományos folyóiratról van szó. Debrecenben egyébként számos könyvesboltban hozzáférhető. Úgyhogy a rendszerváltozáskor megalakult a Polányi Társaság, viszont nem volt forrás. Kellettek szövegek, amiket föl lehet használni, amiből fordítani lehet. Mert ugye, ha nincs lefordítva a magyar nyelvre, akkor igazándiból ebből a karanténból, ebből a nyelvi karanténból nem tudnak ezek a gondolatok előlépni, és nem voltak polányi kötetek. Viszont Gál Boton professzor úrnak Debrecenben, a református teológián volt egy kisebb fajta gyűjteménye a polányi kötetekből, és ő bocsátotta a társaság rendelkezésére, és azok a szövegek is, amikkel én megismerkedtem a 90-es évek első felében ebben a válogatott tanulmánykötetben, tulajdonképpen ez mind a Gál professzor úr eredetiéből lettek lefordítva. Tehát ő is sokat tett a magyarországi polányi kutatás előrelendítésért.
De ennek a munkának még nincs vége.
Hát ennek nem lehet vége, és hát érezheti persze azt az ember, hogy már elmondott valamiről mindent, hogy nincs több mondani valója. De ez soha nem jelenti azt, hogy mondjuk egy kutatási terület akár kimerült volna, vagy már mindent elmondott valamivel kapcsolatban, amit el lehetett mondani. Ilyenkor az a szerencsés helyzet állhat elő, hogy ír valaki egy érdekeset, amire az ember aztán rácsodálkozik. És ami elindítja őt újra, hogy akkor a sokszor olvasott dolgokat ismét vegye elő, és akkor egy kicsit más szemmel, tehát kezdje el őket olvasni.